Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Szilaj Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a ma esti vendégünk Szarvas Kriszti, aki a Krisna hívők óvónője. Téged mindenki csak így ismer, hogy az óvónéni, ugye?
Igen, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát igen, való igaz, hogy az óvodában dolgozom, mint óvónő most már 5 éve.
Na, szép. Igazából ez a riportot most itt az Életutak sorozatom részeként készítem veled. Igazából nem sokat tudok rólad, úgyhogy szerintem kezdjük a legeslegelejéről, onnan, hogy mikor, hogyan lettél Krisna hívő, mikor találkoztál először a Krisna tudattal, és milyen dolgok ösztönöztek arra, hogy kövesd ezt a vallást.
Igazándiból... Ha mondhatom azt, hogy világéletembe próbáltam keresni, kutatni így az élet nagy dolgaira a kérdéseket, a válaszokat, és valahogy úgy alakult az életem, hogy mindenhonnan csak ilyen részinformációkat kaptam a kérdéseimre, és körülbelül 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen nagy váltás az életemben, amikor a párom, meg az ő barátja, aki már akkor a Krisna tudatban volt, így elég sokat beszélgetett velem így erről a filozófiáról, és hát nekem akkor nyílt ki így a világ, mert rájöttem, hogy ez nem csak egy egyszerű filozófia, hanem ez egy életmód, egy kultúra, egy tökéletes rendszer, ami ráadásul működik is, és hát lenyűgözött, amit találtam benne, hogy a gyógyászattal kapcsolatban információk, az egészséges táplálkozással kapcsolatban találtam benne jó ötleteket, tippeket, a mozgáskultúráról, tehát a jóga, gondolok rá például, meg úgy ez az egész szellemi hovatartozás, ami szerintem így egyre több embert foglalkoztat mostanában, hogy kik vagyunk, miért vagyunk itt, miért történnek a dolgok velünk, és ami nekem nagyon fontos volt, hogy én végre megoldást is kaptam ezekre a kérdéseimre és problémáimra.
Tehát ezek szerint a te párod, ő már előbb kapcsolatban volt a Krisnásokkal?
Igen. Ő is csak úgy még az elején volt akkor, de ő már akkor mantrázott. Ez egy ilyen speciális meditáció igazándiból, amit mi így szoktunk naponta végezni ahhoz, hogy felvegyük így a Istennel a kapcsolatot, ha mondhatom így. És ő volt ez, aki először adott nekem egy ilyen imafüzért, elmondta a maha mantrát, ez a Haré Krisna, 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 Haré, 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 Ráma, Haré, Ráma, 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 Haré, Haré. És nagyon sokat olvasott ő már ezekről a témákról is, így szép lassan így adagolgatta nekem is az információkat, és utána egyszer csak azt vettem észre, hogy most már én is csapázom, és mantrázom, hogy keresem én is azoknak az embereknek a társaságát, akik ugyanezt végzik, mert így nagyon, nagyon jól éreztem magam közöttük.
Uh-huh. És akkor te már vegetáriánus voltál, vagy akkor lettél?
Igazából én már egy ideje nem igazán ettem húst. Előfordult, De úgy ösztönösen gyerekkorom óta úgy nem szívesen ettem. Valahogy nekem ez így nem fért össze, hogy van egy élő lény, akit én szeretek, és akkor most nekem mindegy, hogy ez macska, kutya, vagy baromfi, tehát én úgy voltam vele, hogy ezek is élő lények, és hogy utána én megegyem, ez számomra összeegyeztethetetlen volt. De olyan környezetben nőttem fel, ahol így empatikusabbak voltak így a emberek, a szüleim, a barátaim, és így ezt így el is fogadták hamar, és nem is erőltették, és nem volt annyira jellemző az, hogy most nekem mindenképpen húst kell ennem, mert különben ilyen halok.
Te szoktál főzni egyébként?
Nem igazán, mert a párom az szakács, itt a Haré Krisna kulturális templomban, és hát tulajdonképpen így ő mindent elkészít, amit így szemszájnak lehet ajánlani, gyönyörű vegetáriánus ételeket, úgyhogy nincs szükség arra, szerencsére, hogy én főzzek.
Jól házasodtál.
Igen.
Így is van elég dolgot szerintem, hogy egy házi asszonynak.
Bőven, bőven jut még mellett. Elég sok mindennel foglalkozom. Még a gyerekek mellett festek, ami nagyon fontos. Picit asztrológiázgatok. Foglalkozom a masszázzal is, de igazándiból ezek tényleg csak ilyen kiegészítő, mellékes dolgok, mert elsődlegesen most így a fiam, van egy 9 éves kisfiam, az ő nevelése, meg ugye így az óvoda, ami így kitölti így a napjaimat.
Uh-huh. És amikor a Krisna tudatról hallottál, azt mondtad, hogy mik fogtak meg benne téged is. Mik voltak azok, amik nehézséget okoztak, vagy amikor úgy érezted, hogy szép-szép ez a Krisna tudat, de hát azért most már ezt nem tudom, nekem ez már túl sok, ezt majd esetleg valamikor később elfogadom. De...
Igazándiból nekem nem volt ilyen, tehát én annyira hirtelen így, mint hogyha hazataláltam volna, tehát hogy minden olyan természetesen jött, hogy én nem is tudom, szerintem én egy hónap múlva már 16 kört dzsapáztam. Tehát nekem így sokat mesélgettek, ugye ez a barátunk is, meg ugye a párom is, és annyira érthető volt és egyértelmű volt. Tehát így olyan minden ment a maga útján. Tehát nekem így nem okozott nehézséget így ez, hanem inkább így megörültem, hogy végre. Tehát így azt csinálhatom, ami így jól esik. Uh-huh. És... ez így szépen felépítette utána magát, tehát így észrevétlenül tettem le például a hagymát, meg nem is tudom, a tojás volt még, azt hiszem, mert ugye mi nem eszünk tojást, és hát az is így kikopott így az életemből. De ez így jól esett, mert így nem hiányzott egyszerűen.
Mit szólt a környezeted?
A környezetem először furcsálotta, mert megszoktam már, hogy én ilyen útkereső vagyok, és hogy ebbe-abba így belecsapok, de amikor azt látták, hogy ez így tartós, és hogy így ez most már egy év eltelt, két év eltelt, én még mindig képviselem, még mindig lelkes vagyok, és még mindig beszélek erről, akkor úgy elfogadták, hogy hát, hogyha te így ebbe boldog vagy, kislányom, akkor mi ebbe támogatunk, és szép lassan így ők is kezdtek megváltozni. Most ezáltal ők alatt így a családomat értem, meg így a kisebb környezetemet, akik nem ismerték meg olyan mélységben ezt a vallást, mint ahogy én, de én így próbáltam nekik átadni, megmesélni róla, és akkor így lassan ők is így befogadóbbá váltak, mert először nem értették, hogy most hirtelen mi történik, hogy először ez volt, és most már azért nem ezt csinálja a lányunk, hogy mi lett vele.
Előtte mivel foglalkoztál egyébként?
Én főleg így humán munkahelyeim voltak. Tehát a múzeumokban dolgoztam nagyon sokáig, tehát én kirakatrendező és dekoratőr vagyok szakmám szerint, de művelődés szervező a diplomám, és titkárnő is vagyok, és hát voltam mellette sokáig. Úgyhogy az utolsó munkahelyem, mielőtt az óvodába jöttem volna, az a műcsarnokban volt. Hosszú ideig ott voltam a igazgatói titkárságon. És akkor onnan csábítottak el a kis gyerekek ide, hogy legyek az óvónéniük, és hát remélem, hogy ez még egy darabig így is lesz.
Nehéz elválás volt?
Igen, igazándiból igen, mert nagyon jó társaság volt ott is, tehát a mai napig nagyon szeretem őket. Hát meg maga a művészet, ugye, mint hogy mondtam, hogy én festek is, nekem ez nagyon, nagyon testhez álló volt. És nagyon szerettem, és ugye nem tudtam, hogy mit vállalok. Tehát, ha mondhatom azt így, egy teljes váltás volt így az életemben. De nem bántam meg. Tehát én nem bántam meg.
A reinkarnáció az neked egy nagyon nagy újdonság volt, vagy foglalkoztatott ez a kérdés már előtte is?
Én már előtte is foglalkoztam vele. Tehát nekem ez pont ez volt az egyik, amit a Krisna tudatban nekem nagyon megtetszett, hogy választ adott arra, hogy mi történik a halál után. Mert én hittem a reinkarnációt, meg tapasztaltam is, meg voltak így baráti körökben, akik így erről így mondtak dolgokat, de olyan igazándiból konkrét megoldásokat, meg válaszokat egyik sem tudott adni, csak tudtuk, hogy van, de hogy ez hogy van pontosan, arról itt a szentírásokban tudtam információt kapni. És így összeállt így a kép. Tehát mindig úgy érzem, mintha így a sok kis puzzle a helyére kerülne, és ez nagy boldogsággal tölt el.
És hogy álltál te Istennel, mielőtt Krisna hívő lettél?
Nekem a nagymamám nagyon vallásos volt, és ő volt az, aki megtanított imádkozni. És mindig volt Istennel egy ilyen kapcsolatom, tehát én mondhatom azt, hogy mindig Isten hívő voltam, mert én nem tudtam elképzelni, hogy csak úgy lett ez a világ, tehát feltételeztem, hogy van egy magasabb intelligencia, aki ezt létrehozta. És valahogy úgy keresgettem őt mindenbe, keresgettem mindenféle tanfolyamokba, meg ilyen-olyan kurzusokon, és hát próbáltam magamba is, meg próbálom most is, és nagyon, nagyon örülök, hogy végül így a Krisna tudaton keresztül ez egy ilyen élő kapcsolat lett. Mert előtte én csak úgy magányosan jártam ezt az utat. Viszont így, meg úgy érzem, hogy sok társam van benne, egy ilyen család, és ez nekem nagyon jó érzés.
És más vallásokkal mennyire behatóan foglalkoztál?
Én tanulmányoztam a katolikus egyháznak a tanait is. Teljesen jó is volt, meg igazándiból meg is keresztelkedtem már felnőtt fejjel. És nagyon sokat beszélgettem a akkori kedves papommal, így Istenről, tehát én nagyon szép ilyen eszmecseréket folytattunk erről, de ahogy mondtam, hogy úgy hiányzott valami továbblépés. Tehát voltak kérdések, amire ő sem tudott válaszolni. És akkor volt az, hogy így ezeket az űr részeket próbáltam máshonnan pótolni. És akkor valahogy így a Krisna tudat így bejött.
Azt mondtad, hogy van egy 9 éves kisfiad.
Igen, igen.
Ő már még azelőtt született, mielőtt a Krisna hívő lettél, vagy már...
Ő már a pocakomba volt, amikor komolyabban elindult nálam ez a Krisna tudat. Úgyhogy mondhatom azt is, hogy együtt fejlettünk így a lelki életbe. Hát amikor ő egészen picika volt, nekem azok voltak így a legjobb időszakaim arra, hogy tanulmányozzam a szentírásokat, meg hogy elmélyülten tudjak meditálni, meg a szent nevet énekelni.
Mert pedig a legtöbb anyuka azt mondja, hogy aj, jött a gyerek, és most már csak vele kell foglalkozni, és nincs
ilyen. Ez magam, így van, de valahogy össze tudtuk így hangolni, hogy amikor ő aludt, én akkor tudtam így olvasni, meditálni, és akkor ez így szépen alakult. Tehát én akkor olyan nyugodt, kiegyensúlyozott voltam ilyen szempontból, hogy így ugye a gyerek mellett így könnyebb egy napi rendet kialakítani, és akkor úgy mindent tudtam, hogy osszam be, és mindenre jutott idő, és szerencsére remélem a gyerek sem sínylette meg. Tehát így együtt, tényleg együtt olvastunk, énekeltünk, jöttünk, mentünk, emlékszem, egészen picike volt, mikor már jöttünk oltárnyitásra, és akkor itt aludtál hajnalban a vállunkon. Úgyhogy aranyos volt. Szerette nagyon.
Ő hogyan viszonyul a Krisna tudathoz egyébként? Olyan nehéz ugye egy gyereknél elképzelni, hogy milyen lehet beleszületni egy ilyen krisnás családba. Ugye azért a legtöbben úgy lesznek krisnások, hogy egy világi családban, vagy más vallású családban születnek meg, és talán el sem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet egy olyan családban megszületni, ahol sosem ettek húst, sosem néztek tévét, és
igen, tudom, igen, igen. Nagyon szerencséseknek tartom az ilyen gyerekeket. Hát igen, majd én is kíváncsi leszek, hogy ő hogyan fogja ezt majd kamatoztatni az életében. Most 9 éves, és ide jár a Krisna hívők iskolájába, tehát ebbe a gurukulába, úgyhogy ő minden téren próbál ilyen Krisna tudatos nevelést kapni. Hát, mint minden gyerek, a maga módján nyilván valamennyire lázad az adott dolgok ellen, de még ezt is olyan szépen. Tehát én azt látom benne, hogy az értékrendje neki is egy kicsit másabb, mint azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk nehezebb körülmények között élnek. Tehát, hogy mondjuk, amit így ki tudok emelni, az, hogy a mi iskolánkban sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy figyeljenek a gyerekekre, mert ez egy kevesebb létszámú iskola, és ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekeket így a egyéni képességeik meg lehetőségeikhez mérten fejlesszék. Egy ilyen nagyobb volumenű iskolákban sokszor a gyerekek elvesznek értékeikkel együtt. És mivel mi egy közösség vagyunk, így próbálunk így erre figyelni, hogy a legféltettebb kincseinket, így a gyerekeinket így tudjuk szépen egyengetni így a lelki fejlődés útján.
Nem is gondolkoztál rajta, hogy állami iskolába adod?
Nem. Igazándiból nem, mert látom, hogy ez működik. Tehát amíg ez van, addig én mindenképp szeretném, hogy ő itt legyen. Az szépen halad, szépen fejlődik, de közben nincs megszak alakítva, hogy túlterhelve, ugyanakkor a nemzeti tanternek megfelelően mindent tanulnak, uh-huh. de jut idő arra is, hogy így egy kicsit kikapcsolódjon így mellette.
Uh-huh. Mi az, ami leginkább érdekli, mik az erősségei?
Ő is humán, mint anya és apa.
Nem szakács lesz akkor.
Nem tudhatni, igazán, de minden érdekli. De leginkább, főleg az ilyen beszéddel, kommunikációval kapcsolatos dolgok. Tehát ő nagyon szeret így szerepelni, tehát például a tavalyi 1%-os kis filmecskébe is ő szerepelt, amit a Noi Állatotthonnal közösen készítettünk, uh-huh. és nagyon élvezte, tehát ő ezeket a forgatásokat, meg emberek között lenni, tehát neki ez a lételeme. Uh-huh. De ugyanakkor nagyon szeret rajzolgatni, imádja a Legót, tehát nincs arról szó, hogy ő most csak így teljesen fanatikusan így be lenne, így valamibe szorítva, hanem ugyanúgy mindent csinál, olvas, tehát ami neki ilyen kommunikációval kapcsolatos, az jöhet. Uh-huh. Főleg ebbe érzi jól magát.
Uh-huh. Csak Krisnás könyveket olvas?
Nem, mindent, abszolút mindent. Persze megválogatjuk, tehát mondjuk mi így a meséket sem engedjük tehát ilyen válogatás nélkül neki, nincs tévénk sem, tehát mi, ha tehetjük, inkább együtt töltjük így a szabadidőnket, és akkor kirándulgatunk, jövünk, megyünk, sátrazunk, biciklizünk, tehát bármi, amit együtt tudunk csinálni. Vannak azért mesék, amit nézeget, de ilyen minimálisan, tehát inkább olvas, hogyha teheti, akár a Roppi naplóját, vagy bármilyen mostani sláger dolgokat szívesen.
De egyébként vannak gyerekeknek szóló Krisnás könyvek, amik mondjuk egy ilyen korú gyereket lekötnek?
Van, bőven, persze akad, ezért mindenféle hős történetekről, ilyen kis eposz, meg kisfilmek is, nagyfilmek is, tehát még mesefilmek is vannak, amiket érdemes nézni Krisnáról, úgyhogy nagyon-nagyon szépen lehet innen is csemegézni.
És hogy érzed, azért 9 évesen már ugye elkezd ez a kiskamaszkor tombolni?
Igen.
Hát, már érzed te is?
Érzem, de ő tényleg olyan kis jó gyerek, tehát nagyon szerencsém van vele, hogy nincsenek nagy gondjaink szerencsére. Hogy aztán mi lesz később, nem tudom, de most tényleg azt mondom, hogy ő egy ilyen nagyon rendes gyerek, és mindent meg lehet vele beszélni. Hát majd reméljük, hogy így a jövőben is ez így marad, és tudjuk egyengetni az útját, de hát nyilván előbb-utóbb majd így egyre nagyobb önállóságra törekszik, és akkor majd kiderül, hogy mi az, amit tudtunk neki értékrendet adni, az hogy épül be az ő kis saját világába, és ebből mit tud megvalósítani.
Uh-huh. Szokott nála olyan lenni, hogy vágyik olyan gyerekek közé, akik nem Krisna hívők esetleg, vagy Nem csak gyerekekre gondolok, hanem lehet, hogy akár olyan vágyai vannak, amik nem férnek mondjuk bele a Krisna tudat keretei közé. Tehát, nem tudom, például megkérdezi, hogy nem ehetne húst, vagy most ez egy nagyon szélsőséges példa, igen. De olyasmire gondolok, hát amire mindenképp azt mondanád, hogy hát mi Krisna hívők vagyunk, kisfiam, ez nem lehet.
Az elején, amikor ugye voltak a családlátogatások, és ugye ott más típusú ételt esznek általában, egy kicsit nehéz volt megértetni vele, hogy mi miért nem eszünk ebből a tojásos süteményből, vagy hát ő még nem is tudta, hogy mi az, csak valami volt ott, és mondjuk szerencsére nem egy nagy evő, tehát, de a süteményeket nagyon szereti, és nálunk az volt, amit így az elején így nehéz volt megértetni vele, de nagyon hamar rájött, hogy ez miért nem jó. Uh-huh. Igazándiból ő nagyon szeret lenni a unokatestvéreivel is, akik viszont teljesen másként élnek, mint mi, de ez nem okoz náluk gondot. Tehát így a gyerekeknél van még egy ilyen univerzális szeretet, ami nem zárja ki azt, hogyha az egyik így csinál, a másik úgy csinál, hogy akkor attól ne legyenek így jól meg, és így nagyon szépen éldegélnek, tiszteletbe tartva azt, hogy az egyik ezt teszik, a másik azt teszik. Uh-huh. És így nem próbálják győzködni egymást. Persze az én fiam azért finoman úgy prédikálgat, de csak úgy nagyon finoman, és így próbálja magyarázni, de hát, hogyha most ott simogattad ezt a kis bocit, meg ezt a kis kutyust, akkor utána most ez hogy van az, hogy most megegyük, tehát nem értem. És akkor úgy gondolkodnak a gyerekek, mert úgy önszántukból igazándiból szerintem kevés gyerek enne húst.
Te érzel olyasmi különbséget így a generációk között, hogy egyre több ilyen, hogy mondjam, ilyen más ember van, aki nem a nagy tömeg irányvonalat képviseli, hanem teljesen más életmódot választ magának, valami nagyon egyénit, nagyon kívül.
Igen.
Ez változtat a gyerekek minőségén, vagy hozzáállásán? Ez a sokféleség? Ők hogyan dolgozzák ezt föl?
Igen, ez egy jó kérdés. Mindenképp látom, hogy így valami új felé kezd a világ indulni, mert ami van, az már tarthatatlan, az egyértelmű. Tehát akkor, amikor már így az emberek teljesen kizsigerelik a környezetüket, és már tényleg már semminek és senkinek nincs értelme, tisztelete, figyelme, akkor egy idő múlva rá kell jönni arra, hogyha ezen nem változtatnak, akkor végérvényesen elpusztul magunk körül minden, és nem hogy az unokáink, de még a gyerekeink sem fogják tudni a parkok szépségét élvezni, vagy a tiszta vizeket, tehát már most is ugye ezt tudjuk, hogy ez ilyen kritikus pont, és amikor így a felnőttek ugye elkezdenek foglalkozni egy kicsit ilyen úgymond élhető, vagy ilyen önfenntarthatóbb élettel, meg gondolatokkal, akkor a gyerekek is nyilván, mivel ugye ők a felnőtteket próbálják utánozni, ők is azért másként kezdenek állni így a dolgokhoz. Tehát itt ez nekünk egy nagyon nagy felelősség, hogy mit adunk át a gyerekeknek, mert igazándiból ők ezt fogják majd utána tovább vinni.
Abszolút elképzelhetetlen számunkra, hogy milyen lehet úgy fölnőni, hogy folyamatosan azt hallgatjuk, hogy jön a világ
végén. Igen, így van. Tehát ez egy nagyon, nagyon szomorú dolog, ha csak én arra gondolok, hogy én gyerekkoromban még ott az utcánkban rengeteg ilyen rohangálós rét volt, meg préri, meg tisztább víz, pedig nem vagyok olyan öreg szerintem, de ez alatt a pár év alatt akkor átfordult a világ, hogy például az én gyerekemnek ez már így nem nagyon adatik meg, hogy itt az utca végébe rohangáljon, mert már be van építve. Egymás egyén hátán lakóházak, virtuális világ, tehát így visszatérve még arra a kérdésedre, hogy így másokkal így kapcsolat, hogy ő kapcsolódna, de nem tud. Tehát így mindenki el van a kis mobiljával, meg tabletjével, meg videójátékával, és nem tudnak mit kezdeni egymással, a gyerekek sem. Uh-huh. És ez egy komoly felelősség, hogy őket kirángatni ebből, hogy hát figyelj, nézd már körbe, hát itt más is van, tehát milyen jó ez, ha tollasozunk, pingpongozunk együtt, vagy csak beszélgessünk. Uh-huh. Úgyhogy így ez szerintem nagyon fontos, hogy erre úgy figyeljünk, hogy minőségi időt együtt tölteni a gyerekekkel, mert nem sok év ez, tehát 5-6 év, ami a gyerekekből jut, és utána egyszer csak azt látjuk, hogy már az iskola elhúzta, aztán jönnek a szerelmek, jön a család, és kész, felnőtt a gyerekünk, és ennyi volt.
Férjed, most ez köztünk marad, milyen apuka? Részt vesz így aktívan a gyereknevelésben, vagy inkább a munkájával foglalkozik?
Igazándiból természetesen ő is részt vesz, tehát szerencsém van, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon szereti a fiát, és ő volt ez, aki amikor megszületett a Nárayan, akkor szinte veszekedtünk, hogy melyikünk pelenkázza, melyikünk fürdeti. Tehát ő így fogta a kis hordozókendőt, magára kötötte, és így enyém, nem adom, és ez a mai napig tart. Tehát, hogyha tehetni a bőre alá be, tuszkolná a kisfiát, aki közben már azért egy magas lakli fiú lett. Úgyhogy nagyon, nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, hogy ő így szívesen foglalkozik gyerekekkel. De itt az óvodában is imádják. Tehát itt sokszor találkozik így a óvisokkal is, és mindig körbe rajongják, mert hát töménytelen mennyiségből árad belőle a vicc, a móka, úgyhogy ezt pedig nagyon szeretik a gyerekek, amikor valaki ilyen őszintén, lazán, közvetlenül tud velük beszélni.
Jó, én szerintem picit hallgassunk egy kis zenét, mielőtt rátérünk az óvónői pályafutásodra és az egyéb hobbiaidra, amiket már emlegettél. Úgyhogy zene után találkozunk. Thank you. zene után visszatértünk a Góranga Rádióba. A mikrofonnál még mindig Szilaj Péterné, Gandor Vika, Préma Dévid Ászi, és a vendégem továbbra is Szarvas Kriszti óvónő, aki a Krisnás óvodának a vezetője itt már jó pár éve, konkrétan 5 éve. Az előző blogban beszélgettünk kicsit a családi életedről, hogyan lettél Krisna hívő, a saját gyermekeddel kapcsolatos tapasztalataidról. De most egy kicsit maradjunk a gyerekeknél, viszont nem a sajátodnál, hanem a... Vagyis hát ők is igazából a saját gyerekeid, akik az óvodában vannak. De egy picit akkor térjünk rá az óvodára. Mennyiben más egy krisnás óvoda, mint egy hétköznapi állami óvoda mondjuk?
Hát szerintem elég sok mindenben más. Mi ilyen vegyes korcsoportban vagyunk együtt, kicsik, nagyok így együtt, és elég nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy így a gyerekeknek át tudjuk adni így a kultúránknak a lényegi részét, tehát már a kezdetektől fogva ők ebbe cseperedjenek, tehát hogy ugyanúgy értsék, hogy mi történik körülöttük, de nem szeretnénk őket kizárni sem abból a környezetből, ahol végül is felnőnek, és ezért ugyanúgy a ünnepeket megtartjuk, mint a húsvét, a karácsony, tehát így beszélünk róla, hogy tudják, hogy ez is van. És ez a kettő így szépen megfér együtt. Tehát amennyire énekelnek ilyen szép krisnás dalokat, verseket, ugyanúgy mondanak népköltészeti verseket is, meg mindenféle történeteket. És ott próbáljuk őket úgy nevelni, hogy környezettudatosak legyenek, figyeljenek egymásra, megértőek legyenek egymással, és hogy Istent helyezzék az életük központjában.
Uh-huh. Mi a legnagyobb kihívás neked az óvodában, ami általában gondot okoz, amire nehéz megtanítani őket?
Hát a gyerekek azért tudjuk, hogy gyerekek, és mindenki ugye egy egyéni feladattal született, és nehéz úgy, hogy is fogalmazzak, tehát hogy úgy nevelni őket, hogy megmaradjon azért a saját kis világuk is, de hogy ugyanakkor meg tudjuk nekik mutatni ezt a univerzális utat is. Hát igazándiból ez, ami szerintem így a legnehezebb, meg az, hogy nem tudjuk az összes gyereket befogadni. Tehát az sajnos egy probléma, hogy a képességeink és a korlátaink azok végesek, és nagyon szeretnénk, hogy ez tovább fejlődjön, hogy bővüljünk, hogy minél több gyerek tudjon majd idővel hozzánk járni. Uh-huh.
Nem érzed azt néha, hogy nehéz eldönteni, hogy valamit megtiltsa egy gyereknek, vagy megenged? Tehát olyan nekem, hogyha egy óvónőre gondolok, mindig az jut eszembe, hogy neki mindig tudnia kell, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem.
Igen, ez nagyon nagy felelősség valóban. Abban az esetben, hogyha úgy figyeled így a gyereket, és úgy érzed a természetét, akkor meg lehet találni hozzá vezető utakat, hogy ő se úgy élje meg ezeket, hogy most ő neki nagy tiltásban van része, de persze vannak egységes dolgok, amiket nem lehet, és kész. Mm-hmm. Hogyha a szülőkkel együtt tudunk működni, és a szülők is partnerek ebbe, tehát azonos ugye ez a értékrend, akkor ez így könnyebb, és az nagyon tud segíteni.
Mm-hmm. Hogy néz ki egy nap nálatok az óviban?
Amikor a kicsik bejönnek, akkor reggelizünk együtt. Most olyan szerencsünk van, hogy 4-szer tudunk enni így a templom és a Food for Life támogatásá keresztül. Tehát ők adják. Igen, ez az ételt az életért alapítvány. Rengeteg friss gyümölcsöt, zöldséget, mindenféle jóságot kapunk tőlük, folyton elhalmozzák a gyerekeket, főznek is ránk, péksüteményeket készítenek frissen, tehát tényleg annyira minőség és jó ételeket esznek. És akkor reggeli után van egy kis szabad foglalkozás, utána közösen éneklünk, ez minden nap van, ilyenkor hangszerekkel ismerkedünk, meg verseket tanulunk a gyerekekkel így a vallásunkkal kapcsolatosan, vagy csak esetleg mondjuk így egy aktuális ünneppel kapcsolatosan. Utána minden nap van valami foglalkozás, attól függően, hogy milyen nap van. Van tornaóra, amikor így a gyerekek képességeit fejlesszük, akár mozgás, vagy térorientáció, tehát bármi ilyesmit. Akkor kézműveskedünk sokat, vannak drámajátékaink, szerepjátékaink, amikor belebújhatnak bárkinek a bőrébe, kifestjük őket, beöltöznek, ezt nagyon szokták szeretni, kirándulgatunk is. És akkor nagyjából így egy napunk, meg egy hetünk így ennek függvényében rendeződik. A programok után át szoktunk menni darsant venni, ami azt jelenti, hogy megnézzük a murtikat, és utána 10 óra izunk, aztán kimegyünk az udvarra, vagy egy kicsit sétálunk, attól függően milyen az idő, ebédelünk, aztán csendes pihenő, és utána délután megint uzsonna, és aztán lassan jönnek a szülők. Tehát ez egy teljes nap.
Azt említetted, hogy beszéltek a világi ünnepekről,
igen,
a
igen.
katolikus vagy keresztény ünnepekről is, de esetleg meg is ünneplitek valamelyiket? Tehát például a karácsony, a farsang, az hogy jelenik meg az Újban?
Igen, ez egy jó dolog. Tehát a farsang az ugyanúgy nálunk is megvan, csak mi ezt így mondjuk ilyen Vrindávan, ilyen indiai hangulatban szoktuk megtartani, és akkor így a gyerekek egy ilyen közkedvelt szereplőnek, mondjuk legtöbben Krisnának öltöznek be, de ugyanúgy lehetnek ilyen kis állatok, meg mindenki, aki előfordul egy-egy ilyen mesébe, vagy eposzba, vagy történetbe, vagy egy ilyen régebbi korból fennmaradt dologból.
Tapasztalsz olyasmit, hogy a gyerekek akár a családból, akár más közösségekből hoznak be olyasmit, ami nem kívánatos, mondjuk a egy krisnás
óvodában? Igazándiból, mivel mi csak bakta szülőktől született gyermekekkel foglalkozunk, nem igazán mondanám, hogy ez így jellemző, mert túlsúlyban van az, hogy ugye a gyerekek folyamatosan bakták között vannak, tehát hogyha valami be is kerül, elég hamar lekopik róluk, mert nem a természetüknek a része. Tehát a gyerekek ugye minden ragad rájuk, tehát olyanok, mint a szivacsbe szívják a jót is, a rosszat, de azokat így nagyon szépen el is engedik, mert látják, hogy ez nálunk nem szokás, mi ezt nem így csináljuk, esetleg megbeszéljük, hogyha van valami, hogy mi miért nem teszünk ilyet, és ezt így elfogadják. De ugye mivel mindennapjaikban ők ugye bakták között vannak, meg legtöbben így a baráti társaság is ebből adódik ki, ez nem annyira fordul elő.
De mennyire látsz különbséget a krisnás gyerekek és egyéb gyerekek között?
Én csak azt látom, hogy az én gyerekeim olyan egészen különlegesek, tehát így, hogyha a szemükben nézek, én nagyon öreg lelkeket látok. Tehát néha azt érzem, hogy bölcsebbek nálam, sőt nem néha, mindig. Egészen más a tekintetük, amikor mondjuk meglátják a murtikat, az Isten szobrokat, meg az a velük született ilyen őszinte ragaszkodás, meg öröm, amikor mondjuk ilyen ünnepek vannak, és hogy ők ebbe részt vegyenek, tehát ezek olyan szép és nemessé teszik őket. Tehát én azt látom, hogy ők olyan kis sugárzó lények, és nagyon szépen vigyáznak a környezetükre, és hogy próbálnak egymásra is, és hogy olyan kis nemesek. Tehát és ez nekem nagyon tetszik, hogy ők ilyenek. Különleges mindegyik.
Azt tudom, hogy amellett, hogy óvónő vagy, tanítasz gyermekeket ilyen művészetre is. Vagy legalábbis egyet biztos.
Igen, kettőt is. Igen. Hát rajzot tanítgatok nekik. Én nagyon szeretem így a képzőművészetet. Igazándból én rajztanárnak készültem, de aztán valahogy ez így más felé indult, de most mégis vissza jött az életembe. Hát én festegetek is, meg mindig rajzoltam is, és valahogy úgy alakult az életem, hogy úgy elsődlegesen nem ez lett most így az életem fő szerepem, mert ugye az anyaság jött, meg utána az óvoda, de most, hogy így kezd így beállni, így egy ilyen szép rendben az életem, most újra egyre többet tudok festeni, és így nekem ez egyfajta meditáció, még amikor ilyen vallásunkkal kapcsolatos festményeket készítek én, akkor ott elidőzök a virágszirmokon, meg így az adott személynek, így akár a lelki tanítómesterünknek, a spirituális vezetőnknek a arcképeit, ha készítem, tehát ez nekem egyfajta hódolat, meg tisztelet előttük. Uh-huh. És ilyenkor mindig, hogyha én sokszor eladom ezeket a képeket, vagy elajándékozom, én ezeket mindig így próbálom így ezt így visszaforgatni, és akkor utána adományként így a templomba így visszaadni.
Uh-huh. De ezt tanultad? Tehát képezted magad? Vagy
tanultam is, megjött is. Tehát nekem már a szüleim is sokat tanítottak, főleg édesapám volt, illetve most is még ilyen nagyon jó képzőművész, tehát de mondjuk ő inkább fafaragásba volt nagyon jó, de ő nagyon szépen festett és rajzolt, és ő tanított nagyon sokat. Meg ugye, úgy mondtam, hogy dekoratőr és kirakatrendező iskolába jártam, meg voltak képzőművész tanáraim is a gimnáziumi idők alatt, ők is így kimondottan, mint ilyen, nem is tudom, hogy hívják, amikor ilyen plusz órákat lehetett így venni, hogy akkor jártam. Az ilyen fakultáció, igen, ez nem ütött eszembe. Tehát ők a mai napig, Kovács Károly, meg Kis Katalina Ágnes, ők nekem nagyon meghatározóak voltak az életemben. Sokat segítettek, hogy így kialakuljon végül is így az a stílusom, ami így lett.
Uh-huh. Mindig krisnás témát választasz a festményeidnek, vagy van, amikor csendéletet festelsz?
Most már nem. Régen a múlt század vonzott nagyon, akkor ilyen turnőrös ruhás, piknikezős személyeket festettem. Csendéletek annyira nem volt jellemző, szerettem az embert ábrázolni mindig is. Uh-huh. És akkor így, amióta viszont Krisna hívő vagyok, azóta csak ezt tudom elképzelni, mert ez annyira jó érzéssel tölt el.
Uh-huh. Amikor arról mesélted, hogy hogyan lettél Krisna hívő, akkor ki hangsúlyoztad, hogy neked nagyon fontos volt az a szempont a Krisna tudatban, hogy az harmóniára törek, szék és az egészséges élet,
igen.
A gyógyítás is
igen.
Benne van. Ez miért fontos neked, vagy hogyan van jelen az életedben?
Hát én azt vettem észre, hogy sőt, igazándiból mielőtt a Krisna tudat is elkezdődött az életemben, én már akkor jógáztam, és éreztem a pozitív hatásait, hogy mennyire más az, amikor így az elmét is így egy kicsit tudja kontrollálni az ember, és nem csak úgy éppen az aktuális vágyai szerint cselekszik. És nekem a jóga volt az első, ami ezt így behozta az életembe. És amikor pedig már a Krisna tudatban voltam, azt éreztem, hogy úgy szükség van arra, hogy mondjuk masszázzsal, vagy valami ilyennel így egy kicsit megtámogassuk így a baktákat, mert mindenki olyan fáradt, meg hát ugye azért a napi teendők úgy mindenkit megviselnek, és hogy szerették, amikor én úgy masszíroztam. Meg gyerekkoromban még apukámat kezdtem el még masszírozni, és mindig mondta, hogy annyira jól esik neki, ahogy masszírozom, és akkor elhatároztam, hogy egyszerre nagy leszek, masszőr leszek. És akkor ezt így utána így tudatosan táplálgattam magamba, hogy milyen jó lenne, hogy tényleg így gyógyítani, segíteni így embereken, kicsit levenni így ezt a fáradtságot róluk, mert hogy milyen pihentek utána, és hát úgy láttam, hogy így a bakták szeretik is. Úgyhogy lett egy ilyen, hát most már csak egy egészen picike kis kör, akit még így tudok így masszírozgatni, de hogy őket próbálom így egy kicsit így segíteni, gyógyítgatni, mert ilyenkor úgy ki lehet pihenni magadat, meg feltölteni magad, és akkor az úgy jó utána könnyebb folytatni.
Neked nem fárasztó a masszázs?
Igen, ez olyan érdekes dolog, hogy úgy nyilván, ha azt nézem, hogy fizikailag persze fárasztó, de valahogy mégis mindig jön egy lelki íz belőle. Az viszont feltölt. Tehát ez így jó, kiegyensúlyozódik.
Mindenféle védelemről beszéltünk már, környezetvédelemről, egészségvédelemről, de azt tudom, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatban is érintett vagy.
Igen,
tagja
igen.
Tagja vagy a gyermekvédelmi irodának a
így van, időből. Így van.
Mivel foglalkoztok?
Igazándiból ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudatosítsuk így az emberekbe, hogy mennyire fontos a gyerekeket védeni, és most nem csak ilyen fizikai bántalmazásokra gondolok, hanem lelki védelemre is. És azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy próbáljunk egy kicsit segítséget nyújtani így a baktáknak, a leendő szülőknek ahhoz, hogy hogyan tudják képezni magukat arra, hogy a gyerekeket így tényleg megfelelő szempontok szerint tudják nevelni. Tehát az egész ugye már az önneveléssel kezdődik, hogyha már én így tudom magam rendezni, meg a soraimat, akkor nyilván én magamból is jót tudok adni. És utána ez egy ilyen nagyon szép dologán nőtte ki magát. Most már egy ilyen 10 alkalmas konferenciás sorozatot tartunk itt a templomba, ahová igazándiból bárki eljöhet, aki így nyitott így egy kicsit az alternatíva gyermeknevelésre, hogy például, hogy milyen fontos az, hogy a gyerekekkel, ahogy korábban említettem, minőségi időt tudjunk tölteni. És ami most következni fog újra előadás, abba is ezt fogjuk majd így közösen ecsetelni, hogy a média mennyire káros, és hogy mennyi minden mással tudnánk így a gyerekeket így segíteni, hogyha figyelünk rájuk, és töltünk velük időt.
Uh-huh. És mivel foglalkozik ez az iroda a templom szempontjából, itt szabályozzátok a...
Igen. Hát van néhány szabály, amit így muszáj a gyerekek védelme érdekében megtenni. Tehát például vannak helységek, meg vannak ugye részek a templomban, ahová nem igazán ajánlott 14 éven aluli gyerekeket engedni egyedül. Sőt, igazándiból egyedül nem is nagyon lehet gyerekeket szabadon kószálni, hagyni, mert bármikor bármi történhet. Tehát ugye itt vannak rendezvények, események, és ilyenkor a gyerekek felügyelet nélkül nagyon veszélyes helyzetbe kerülhetnek.
Egy 10 éves gyerek már nem nagyon igényli, hogy kísérgessék, sőt van, hogy lázad is az ellen, nem?
Hát igen, de ilyenkor okosan velük is el kell beszélgetni, tehát a gyerekeknek is tudni kell arról, hogy nem mindenki olyan kedves, mint akiket úgy általában ismer, és hogy bizony vannak olyan emberek, akik kimondottan azért jönnek be, hogy a következő áldozatukat megtalálják, és ilyenkor kell akkor így ügyeskedni, hogy ki az, akire rá tudod esetleg bízni, hogyha már úgy veled nem akar, mert hogy most anya ciki, hogyha velem vagy, hogy akkor, hogy többen legyenek, szem előtt legyenek, vagy hogyha egyedül is van, hogy mi az a határ, amíg őt el tudod engedni, hogy tudod, hogy bármi van, akkor látod, vagy ott van valaki, aki őt látja, mert hát az ördög nem alszik, és csak egyszer történik meg a baj. Meg hát nyilván ugye itt a területek is, hát itt főznek, meg itt hatalmas áru mozgatás történik, tehát ezek veszélyesek lehetnek egy kisgyereknek, amikor mondjuk egy ilyen teherautó alá beszalad, ami éppen hoz mondjuk valamit.
Uh-huh. Ez nagyon érzékeny téma lehet egy gyereknek elmagyarázni azt, hogy rá milyen fajta veszélyek leselkednek ebben a világban. Igen. Ezt hogy lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy azért ne rémisszük halálra, aztán ne legyen paranoiás,
hát igen,
vagy ne féljen attól, hogy ha kimegy az utcára, akkor ott már az első valaki őt el akarja rabolni. Tehát
persze.
Hogy lehet ezt előadni úgy a gyerekeknek, hogy egészséges lelkük maradjon?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és helyén való kérdés, és hát én azt mondom, hogy úgy fokozatosan és tapintatosan, tehát ugye a gyereknek így a lelki világától függően, mert ugye vannak eleve félősebb gyerekek, akik még igénylik is azt, hogy oltalomba legyenek. Mi például a fiammal megbeszéltük a szemkontaktust, tehát, hogy addig tud elmenni, amíg a szemkontaktus van. Ha már nem látjuk egymást, akkor már ő nem megy tovább, illetve jelszót találtunk ki, hogyha bárki odalépne hozzá, hogy na gyere, én most elviszlek anyához, hogy akkor semmi. De reméljük, hogy ez nem is történik meg, mert akkor ez már azt feltételezi, hogy ő egyedül van.
Nagyon félelmetes kísérleteket lehet ezzel kapcsolatban az interneten
bizony
látni.
Igen.
A gyerekek milyen hamar bedőlnek.
Így van. Így van. Hát ezért kell így a szülőknek nagyon nagy figyelmet fordítani arra, hogy tényleg, hogyha van valami szolgálata is, vagy feladata is, mindig a gyerek az első. Tehát, hogyha nem tudja ezt biztosítani, akkor valakit kell keresni, aki ebbe tud segíteni, de hogy nem lehet őket egyedül hagyni, főleg amikor ilyen több száz fő megfordul egy-egy ilyen rendezvény vagy ünnep kapcsán. Vagy ha csak egyszerűen elsodródik a szüleitől, és mondjuk megüti magát, tehát akkor is kell, hogy a gyerek mindig biztonságban érezze magát, hogy akkor egyből ott van anya, apa, és akkor orvosolják a problémát.
Mennyire veszik komolyan ezt a szülők? Őket könnyű megnevelni, vagy könnyű a gyerekeket?
Hát igen, ez ilyen vegyes. Van, aki komolyan veszi, van, aki nem annyira, és van, aki egyáltalán nem veszi komolyan, és pont ezért jött létre ez a iroda, hogy ezt egy kicsit erősítse és tudatosítsa a szülőkbe, hogy tényleg nagyon sok veszélyforrás létezik a gyerekeknek. De itt nem csak ez a fajta veszélyforrás van, ahogy említettem, hanem ugye a gyereknevelés is egy sorozatos veszélyforrás lehetősége, mert hogyha én a gyerekemmel nem töltök időt, és csak úgy, ahogy éldegél mellettem, mint egy ilyen kis vadvirág, és akkor így nem törődök vele, az ugyanúgy egy gyerek bántalmazás valahol, hiszen ha nem megfelelően öltöztetem föl hidegbe, vagy nem adok neki megfelelő ételt, az későbbiekben is probléma lehet, meg hát ugye pszichésen megsérli a gyerek.
Te mennyire kíséred figyelemmel a kis tanítványaidat, hogy hogyan, merre halad az életük?
Még nem olyan sok tanítványom került át így a gurukulába, de őket úgy figyelgetem. Már csak azért is, mert ugye a fiam is közte van, meg az ő baráti köre is ugye ezt teszi ki, tehát ez így nagyon kényelmes, meg kellemes, hogy tulajdonképpen óviból elmennek, de oda átmennek, de itt is van kapcsolat, ott is van kapcsolat, tehát ez így nagyon jó, ez így nagyon jó.
Gondolkoztál azon, hogy esetleg, ha a fiad egyik nap úgy dönt, hogy ő nem akarja már a Krisna tudatot gyakorolni, akkor te hogyan fogsz ehhez viszonyulni?
Igen, ezen gondolkoztam sokat, mert ugye ő megszületett hozzánk, de nem azért, mert hogy igazándiból hogy is fejezzem ki magam, tehát egy saját egyéni életúttal, egy feladattal. Én ugye megteszem azt, amit én a legjobbnak gondolok, megpróbálom ugye azt a értékrendet átadni, de ő majd ezzel kezd, amit akar, és hogyha egyszer úgy dönt, hogy ő ezt nem szeretné, hát biztos összeomlik bennem egy virág, de bízok abba, és én hiszem azt, hogy ez nem fog megtörténni, még ha esetleg lesz egy-két ilyen kisebb, vagy talán nagyobb ilyen mellé nyúlás, hogy az, amiket ő így az anyatejjel szívott magába, meg amiben ő felnőtt, ez nem fog eltűnni belőle. Tehát vissza fog tudni nyúlni így a gyökerekhez, mert neki igazándiból ez a táptalaj, amiben ő felcsöperedett. És ez egy nagyon szép és komoly értékrend, ami mindenkinek a hasznára szolgál így az emberiségben.
Még egy picit, amíg maradt egy-két percünk, arra lennék kíváncsi, hogy milyen céljaid vannak még az életben, amiket el szeretnél érni. Van valami közeli, vagy nagyon távoli, ami téged motivál?
Hát én a gyógyításban még egy kicsit szeretnék jobban elmélyülni idővel. Meg talán a festészetbe is, de én azt mondanám, hogy ahogy most így van az életem, nekem az így jó, és én ebbe egy elégedett vagyok, és rendkívül hálás, hogy így ez az egész megvalósulhatott így, ahogy van, és hát nekem talán az a céljam, hogy ezt fent tudjam tartani. Úgyhogy ha ez így marad, és ez csak tovább mélyül, az jó lesz.
Tehát elégedett van.
Én igen.
Boldog ember. Hallottam, kedves hallgatóim. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Nagyon értékes gondolatokkal lettünk gazdagabbak. És hát a hallgatóknak is kívánom, hogy ők is találják meg a maguk boldogulását, ahogy Kriszti megtalálta. Szép estét mindenkinek. Kóranga!
Minden jót kívánok, szép estét!